Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégem Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéni gyermek és ifjúsági szakpszichológus, autogén tréner, akit köszöntök, szia!
Köszöntelek én is, szia!
Ó, egy kicsit közelebb gyere ahhoz a mikrofonhoz.
Itt vagyok.
Azaz, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és annak is, hogy tudtál ránk időt szakítani, mert nem titok, hogy arról beszélgettünk, hogy nagyon leterheltek vagytok ti, akik a szakmában vagytok, és nem is könnyű jót találni. Persze az is egy nagy kérdés, hogy kinek mi a jó. Szóval, hogy ennek mentén haladjunk. Egy gyerek kamaszokkal foglalkozó gyermekpszichológusnak ma milyenek a hétköznapjai?
Egyre leterheltebbek. Valóban azt tapasztalom, hogy amióta a Covid járvány volt, lényegesen több a megkeresésünk, és hát igazából az a legnehezebb ebben az egészben, hogy mik azok a határok, amikor mint szakember azt tudom mondani, hogy még segíteni tudok, vagy mi az, amikor már az megtörténik, hogy esetleg én is érzem, hogy így az erőm, figyelmem, koncentrációmnak esetleg a határára jutottam már. Mik azok a problémák, amivel most a leggyakrabban
hát
megkeresnek?
Igen, ugye ez, hogy a Covid után, én ezt most már egy jó ideje mondom, hogy ahhoz képest, hogy 3 éve volt a Covid, én azt érzékelem, mintha egy csomó utóhatás most jön neki. Tehát nagyon sok mindent tapasztaltunk rögtön akkor, meg hát ugye voltak ilyen mondások, post-Covid jelenségek, ugye egészségi állapotban is, de lelki állapotban is, társadalmi szinten is, de egyre inkább érzem azt, hogy ahogy távolodunk, hogy egyre világosabb, hogy sok minden onnan eredeztethető.
Ugye a legtöbb tini nagyon örült annak, hogy online oktatás lett. Az elején teljesen ilyen örömterien fogadták ezt az egészet, és most meg az látszódik, hogy ennek az utóhatása az, hogy egyre nehezebben tudnak ismerkedni, izoláltak lettek. Nagyon sokszor azt megfogalmazzák, hogy tök jó vannak az osztálytársak, akikkel már nem annyira szívesen vannak, de hogy hogyan lehet új barátságokat kötni, hogyan lehet új hobbikat, mint hogyha bátortalanabbakká váltak volna.
Aha, tehát, hogy az egyik probléma az a kapcsolódás
nehézsége.
Ez nehézség, tehát nem tudják a módját, vagy hiány?
Leginkább azt látom, hogy a módja, hogy hogyan kell, tehát azok ilyen nagyon konkrét kérdések szoktak lenni így a terápiákon, hogy jó, de hogy kell azt csinálni, hogyha egy új közösségben vagyok, akkor hogyan kell elkezdeni ismerkedni?
Mi de az, online amikor... viszont tudnak?
Az a tapasztalatom, hogy szintén itt az online oktatás óta teljesen megszűnt a határvonal a személyesen vagy online. Tehát ugyanúgy definiálódik egy online barátság, akár párkapcsolat is, mint hogyha az való életben történne.
Jó, szerintem ez nagyon beteg. Tehát, hogy bocsánat, én erre mindig azt mondom, tehát ez értem. Egyébként nekem is van barátom, aki azzal hívott föl, hogy a gyereke jár valakivel, és hogy azt képzeljem el, hogy ez most azt jelenti, hogy ők online kapcsolódnak.
Lehet, és hogy egy másik országban él, vagy másik kontinenson.
Nem volt aha. ilyen, hanem, de látom, hogy próbálsz előzékeny lenni. És hogy az érzelem kifejezés is emotikonokon keresztül, most ezzel te mit akartál mondani, most az, tehát hogy nincs leülünk, nincs szemkontakt, nincs érintés, nincs együtt vagyunk, nincs illat, nincs ezt így csináljuk, ezt úgy csináljuk. Tehát, hogy komplett párkapcsolatok le tudtak zajlani, jelentsen is ez bármit, online.
Abszolút, de hogy így legalább ezen a platformon bátrabbak, tehát a tinik bátrabban tudnak egymással beszélgetni.
Oké, de ezt nem mondhatjuk, hogy ez ugyanaz, mint...
Nem ugyanaz, és nyilván ez például lehet egy pszichológiai órának a témája, hogy azt megkeresni, hogy miben más a személyes kontaktus, és miben más egy online.
Azért kényelmesebb nekik, mert ebben... Van idő a reakcióra adott esetben, mert itt nem tudom, próbálom keresni, hogy mitől lehet kényelmesen, mert amiket mondanék, az nekem mind a
van
kényelmetlenség.
Van idő végig gondolni. Tehát, hogy egészen más a tiniknek az észjárása. Igen, van idő arra,
akkor
hogy...
Akkor kapcsolódok be, mikor akarok.
Amikor én akarok, igen. Végig tudom gondolni, hogy mit fogok leírni. Vannak dolgok, amiket tényleg akár egy emotikonnal vagy egy képpel ki tudok fejezni, olyan érzést, amit mondjuk nehezen tudok kimondani. Egyáltalán az érzelmeknek a verbalizálása tök nehéz sokszor.
Okay. És azért a Covid 3 éve volt, tehát azért a kamaszok nem 3 évesek, tehát hogy hol csúszott el, hogy a mai kamaszok kevésbé tudják kifejezni az érzéseiket, kevésbé tudják elmondani, szavakba önteni, ne adjék annak, akinek szól odaadni.
ugye azért ez az online világ, ez nem csak az online oktatással kezdődött, azért már előtte egyértelműen látszódott, hogy itt az Instán és egyéb Snapchat és egyéb appokon élték a fiatalok az életüket. Inkább ez fokozódott ezáltal, tehát hogy sokkal kevésbé fogok, vagy mennek szívesen el mondjuk találkozni, hogyha be tudom nyomni a tabletemen azt az appot, és akkor ott kezdek el beszélgetni a másikkal. Tehát, hogy inkább ezt csinálják szívesen, mint hogy összeülnek
a... áttevődött.
Igen, igen.
Áttevődött. De tehát, én ezt azt is gondolom, hogy ezt azért csak azt csinálhatja szívesebben, akinek nincs arra tapasztalata, hogy milyen ezt élőben csinálni. Viszont ennek a generációnak a szüleinek kell, hogy legyen tapasztalata, mert az az én korosztályom.
Hát, tehát mi még tudjuk. Azt is látom, hogy már a szülők, a legtöbb esetben már a szülők is olyan...
Akkor mindenki áttevődött.
Igen. Uh-huh. Tehát már a szülőknél is ott van. Mondjuk belegondolunk abba, hogy kinek milyen a tartalommegosztási kultúrája, hogy miket rakja a Facebookra, vagy az Instagramra a családjáról. Tehát, hogy már ott is megfigyelhető ez az ilyen online világba áttevődés, mennyire osztom meg a privát szféráját a családomnak, a családtagjaimnak. Tehát, hogy már innen is datálható ez, és azért az is megfigyelhető, hogy a családi kommunikáció mennyire más lett. Nyilván azokat a családokat tudom példaként hozni, akik eljutnak hozzám, hogy alig találkoznak, eltelnek úgy napok, hetek, hogy nem tudnak összeülni mondjuk egy vacsoraasztalnál, vagy nem tudnak elmenni közösen egyet sétálni. Ha nem találkozom a családtagjaimmal, akkor nem is nagyon tudok ráérezni arra, hogy ki hogy van.
Oké, csak ez egy agyrém szerintem, és ezt mondom úgy, hogy amúgy én magam is pont itt az adás előtt beszéltük a Czoller Andival, aki itt ül velünk, és hallgatja ezt az egészet, hogy ez igen, ez nem teljesen normális, hogy az ember elindul otthonról, és akkor egyszer csak hazaér, és akkor kiderül, hogy már este van, és akkor lefekszel, fölkelsz, kezded előről, csinálod, és igen, és nincsenek meg azok a dolgok, amik feltöltenek, mert hogy vannak ilyen daráló időszakok, de ez, azt gondolom, hogy időszakok lehetnek, de erre ez, ha erre rászokunk, akkor egyszerűen elvész az élet, és ezt szerintem mindenki érzi, csak azt nem tudom, hogy mit lehet tenni, hogy lehet megállítani, és hogyha olyan problémám van, hogy nem tudok kapcsolódni, mert csak probléma, ha elmegyek hozzád és kérek segítséget, akkor mi gátol meg abba, hogy csináljam, hogy szakítsak rá időt.
Szóval azért egy tininek a szempontjait végignézve, ugye, hogy maga a Covid időszak alatt visszaépültek a hobbik. A legtöbben ugye nem tudtak mondjuk sportolni, járni, vagy azt bármilyen más hobbit űzni. Azóta nagyon nehezen kapcsolódnak vissza ezekbe, amik korábban tök jól ment. Mellette nagyon-nagyon sokan nagyon szorgalmasan igyekeznek teljesíteni az iskolában. Azért egy gimisnek manapság olyan terheket kell cipelni, ami tényleg extrém. Tehát, hogy még akik esetleg otthon nem is szívesen tanulnak, azért 7-8 órát letolni egy nap, utána még esetleg elmenni valamilyen zenei vagy nyelv külön órára, ez annyira...
Hát annyira
irreális leterhelés. Ezért ne felejtsük el, hogy pont ez az időszak, amikor... A személyiségfejlődés ott tart, hogy a leginkább pszichés megterhelés az, hogy ott keresik az identitásukat, milyen vagyok én, olyan agyi változások is vannak egy gyerek életében ekkor, amikor igazából a legkevésbé alkalmas, mint pszichésen, mint kognitíve arra, hogy ilyen erőteljes terhelés alatt legyen. Ez egy teljes őrület. Erről mindig megfeledkezünk, pedig...
Persze. Igen, meg arról szoktunk egyébként megfeledkezni, hogy sok esetben a kamasznak a legnehezebb önmagával együtt lenni.
És akkor
a saját
ebben
hormonális
egészben,
változás, tehát hogy nem érti, mi történik vele, nem bírja magát elviselni, és akkor még lehet, hogy kívülről is kapja.
És akkor a sokféle elvárás mellett igazából pontosítanám a korábbi mondanómat. A kapcsolódásnak talán a vágya, vagy valami ilyen kis forrása ott van, de hogy fogalmam sincs, hogy hogyan csináljam, a saját érzéseimet sem feltétlenül tudom egyértelműen beazonosítani. Bizonytalan vagyok, elzárkózom a családomtól, szóval ez egy nagyon nehéz így élni.
Azt elhiszem, és azt is elhiszem, hogy ez a családnak is, és azért próbáltam én egy kicsit pont a család a szemlélet miatt behozni azt a vonalat, hogyha a szülők is jönnek, mennek folyamatosan, elfoglaltak, mindenki elfoglalt, és a család szana és szét van, és tényleg nem találkoznak egymással, akkor azért ez a rendszer meg tud dőlni, fel tud bojdulni, nem?
Felbojdul, vagy elcsúsznak a szerepek. Nagyon sokszor történik az, amikor mondjuk tényleg az egész család működésére egy rápillantunk egy-egy órán, kiderül, hogy teljesen elcsúsznak a szerepek. Vannak gyerekek, akik kifejezetten szülői szerepbe kerülnek, van olyan szülő, aki mondjuk éppen valamilyen saját életkrízisből kifolyólag esetleg nem valamelyik gyerekét nem lát rá, vagy valamelyik gyermekét velosztja meg azokat a dolgokat, ami
tehát ez vannak, annyira gyakori egyébként, igen, hogy összemossa, nem feltétlenül tudja, hogy hol van a határ abban a témában, a gyerek terhelhetőségében.
És akkor ugye ez csak egy pillanatkép, de hogy ennek milyen hozadékai lehetnek, tehát hogy innen egy csomó mindenféle olyan probléma indulhat el, ami aztán mondjuk manifesztálódik egy olyanba, hogy aha, itt van ez a tini, aki ilyen meg olyan elviselhetetlen, vagy nem tudom én, nem akar foglalkozni a sulival, vagy éppen étkezési zavara lesz, vagy éppen falcolja magát, tehát hogy azok mindig a felszíni tünetek. Én azt szoktam mondani, hogy igen, rendkívül félelmetes ezek közül bármelyik is, de hogy mindig azt kell megnézni, hogy mik azok a búvópatakok, amikből az adott tünet például táplálkozik.
Na, és erre kell a jó pszichológus, mert hogy ahogy mondtad, igen, búvópatak, bármi lehet mögötte, egy önbántalmazás, egy étkezési zavar, viselkedés zavar mögött, bármi lehet. Szerintem az egyik legnehezebb dolog lehet a szülőnek azzal szembenézni, hogy ebbe ő biztos, hogy benne van. Márpedig benne van.
Ezzel nagyon nehéz szembenézni.
Hát én ebben biztos vagyok, hiszen a két dolgottól kell képzelni. Az egyiket full leviszem magam nullára, mínuszra, én tettek mindenről, és ugye az bénít meg, az a fájdalom, hogy én tettek róla, de nem tudok mit sem. A másik pedig a hárítás. És akkor az bénít meg. Tehát, hogy
azért fantasztikus a rendszer szemlélet, amit így a családterápia képvisel, hogy soha nem azt keresünk, hogy ki az oka annak, hogy ez az egész megborult, hanem egy bármilyen tünet képzésben minden egyes családtag valahogyan részt vesz. És ez a lényeg ebben.
Azért fontos, hogy ezt elmondtad, mert amiről én beszélek, az pont az az időszak, uh-huh. amíg még nem jutunk el szakemberhez. Uh-huh. Tehát szerintem az, amit én mondok, a önmagam hibáztatása, vagy a teljes hárítás, az mind bénító hatású, és nem jutok el egy szakemberhez, aki aztán majd elmondja nekem, hogy figyú, ez biztos, hogy nem egyedül csináltad, ez ebbe többen vagytok, és meg kell nézni, hogy ki és hol
nehéz,
csúszott.
Nehéz, amire oda eljut egy család, igen. tele vannak ellenállása, viszont amikor ezt így meg tudják érezni, akár már az első ülés után is, hogy ja, de tök jó, mert hogy itt tényleg nem az van, hogy majd meg kell találni, hogy na ki volt az, aki itt a fő gonosz, aki miatt itt minden történik. Onnantól tök jó el tud indulni a folyamat. Sokszor egyébként a tinik a leginkább ellenállók, de hogy megyek én családterápiába, és számtalan olyan példa van, amikor aztán ők igénylik, hogy menjen tovább, mert hogy egyre mélyebb rétegekbe lehet belemenni, rálátni, tehát hogy ez nagyon felszabadító tud lenni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy meg kell előzni egy úgynevezett szenvedést, tehát hogyha nincs ez a szenvedés nyomás, így hívja a pszichológia az elején, akkor viszont változással lesz. Tehát amikor így ilyen aránylag így elműködget egy család, még éppen nem annyira rosszul,
még nem
is
nem
jól,
még
nem fáj annyira, akkor esetleg megérkeznek akkor is a terápiába, de akkor valódi változás kevésbé jellemző, hogy ki tud alakulni. Nehéz az a része, hogy sokszor úgy érkeznek meg hozzám a tinik, hogy van egy olyan elvárás így a család részéről, hogy ő vele teljesen egyéniben foglalkozzak, vagy foglalkozzon egy tini pszichológus, de ezt abszolút ki kell, hogy egészítse időről időre egy ilyen családkonzultációs alkalom, és amin együtt meg tudjuk beszélni, hogy mik a tapasztalatok, ki mit tud tenni azért, hogy jobban funkcionáljon így az egész család. Ez nagyon lényeges.
Hát hogyne, de ehhez kell ugye, amit te is említesz, az, hogy mindenki ezt elfogadja, és akkor mindenki részt vegyen benne. Hogyha nem jutnak el szakemberhez, vagy hogyha nem hajlandó mindenki ebben részt venni, mert ez sem biztos, hogy a családnak a minden részt, vagy a család minden tagja hajlandó, akkor szerinted mi tud ebből lenni? Mi tud lenni egy ilyen nehéz helyzetből? Tud ez tovább fajulni?
Abszolút. Hát amikor mondjuk egy tini annyira lefogyasztja magát, hogy mondjuk már kórházba kell kerülnie, vagy esetleg úgy falcol, hogy összeesik, mert olyan vérveszteséggel jár, akkor ezek annyira SOS jelzések, hogy utána mind valamilyen szempontból mindig lépnek
de
a családok.
De van, aki eljut ideig. Mert egy kicsit a kérdésem egyébként arra vonatkozott, uh-huh. de megválaszoltad bizonyos szempontból, tehát hogy vannak-e olyan nehézségek, jelenségek, amelyek adódnak az életkorból, tehát a, nem tudom, a környezeti sajátosságok, de amin aztán előbb-utóbb önmagunkat túlsegítjük, tehát így értettem, hogy...
Hát, hogyha eszkalálódik a helyzet, akkor mindenképpen kell ott külső segítség.
Tehát, hogyha ilyen erős tünetek vannak már, ami az önbántalmazással függ össze, vagy önbántalmazás, akkor azért te azt gondolod, hogy közbe kell lépni mindenképp.
Sajnos, mondjuk, hogyha a falcolásról, önbántalmazásról beszélünk, bizony van egy csomó olyan tini, aki ezt így valahogyan így átvészeli így a tinédzser korában, de ugye nem az a lényeg.
De ezt miért csinálják?
Nagyon sokrétű oka lehet ennek is, tehát, hogy nincs itt egy ok, ami miatt valaki falcolóvá válik. Vannak olyan, hát, kiváltó élethelyzetek, meg vannak olyan akár családi vagy egyéni jellemzők, amik így együtt tudják ezt kialakítani. Ami így nagy általánosságban tapasztalat, hogy valami fajta vagy negatív érzelem, vagy szorongás, vagy valami indulatiság van mögötte, ami már egy ilyen nagyjából definiálatlan masszaként ott van egy fiatalban, és akkor így ennek a nem megragadható volt, csak hogy érzem, hogy van egy ilyen mindent átható, ilyen diffúz, valami rossz érzés bennem, akkor gyakran próbálkoznak ezzel, hogy valahogyan kivezetik, leföldelik magukból ezt az egészet. Minden esetben komolyan kell venni, azzal együtt, hogy mégiscsak finoman kell hozzáállni, tehát hogyha esetleg kiderül egy családban, hogy egy tini rendszeresen vagdossa a karját, vagy egyéb testrészét, akkor az nem jó, hogyha egy ilyen nagyon erőteljes reakciót kap, mert ugye az egy ilyen negatív visszacsatolásként ő is elkezdi esetleg bűntudatot érezni, vagy még inkább magába próbál zárkózni, és akkor ez folyamatosan tovább táplálja azt, hogy egyre nagyobb valószínűséggel egy következő negatív élmény világban megint elkezdi vagdosni magát.
Hát, tehát ez valamilyen válaszadás a részéről. Vagy
valami fajta reakció, valami fajta... Így van.
Vagy pedig egy nagyobb fájdalom okozása, hogy elmaszkolja.
Inkább úgy mondanám, hogy egy másfajta.
Másfajta. Igen, mert ilyet is hallottam már, hogy főleg lelki fájdalomra adott válasz, hogy akkor majd erre figyel. Ez is egy nagyon furcsa áthallás, hogy egy erős lelki fájdalomkor, ha erősen megvágja magát valahol, akkor arra fog figyelni, és leszedi erről a...
Igen, sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy így leföldelik azokat az érzéseket. Valami kézzelfogható fájdalom lesz, mert az a másik, amit belül érez, az nem megfogalmazható, nem megragadható, ez meg valami konkrét.
Ez nagyon nehéz lehet, szerintem ezt egy szülőnek hallani, riasztó is lehet, meg hogy mit csináljon vele? Mit csináljon vele?
Tehát. Ugye az elsődlegesen fontos, hogy hogyan lehet észrevenni, azért nagyon sokszor nem a klasszikus alkar vagdosás történik, hanem nyilván azért, mert ez egy ilyen rejtőzködéssel jár együtt, egyéb más testrészeken szokták falcolni magukat a fiatalok. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy ez fel tudjon tűnni. Nyilván a pszichológusnál ott van a nagyon fontos dolog, ami a tinikorban extrém fontos, hogy hallják, vagy tudják, hogy nyilván a titoktartás köt minket, de az elején mindig megbeszéljük, hogy vannak dolgok, amik feloldanak minket a titoktartás alól.
Például, hogyha veszélyben van.
Például, hogyha kiderül az, hogy önsértő viselkedés, és hogy én mindig el szoktam mondani a tiniknek, hogy próbáljuk meg ezt az egészet úgy felfogni, hogy ez onnantól hogy a családban egy közügy, és hogy nem azért, hogy nyomozgassunk utána, hanem esetleg, hogyha bajba kerül, mert erre gyakran van példa, hogy mondjuk túlszalad az a penge, vagy mondjuk begyullad az a seb, amit takargat, akkor az jó, hogyha arról az anyu meg az apu tud. Mindig nálam ez a protokoll, hogy erről tudjunk együtt, közösen, és hogy akkor nyilván az egy jelzés, hogy most éppen gyakrabb vagy ritkábban történik meg, de hogy erről tudjunk együtt. Én is tudjak róla, a szülők is tudjanak róla. Tehát, hogy ez legyen
ez
az irány.
Nehéz, ez nagyon nehéz.
Nehéz, és biztos nagyon riasztó is.
Nagyon, meg így hallgatni is, úgyhogy nem vagyok érintett, de környezetemben vannak ismerőseim, ahol van érintettség, és látom a kétségbeesést. Lehet azt mondani, hogy egy idő után erre egyébként rá is tanulnak, tehát, hogy ez
abszolút
egy hozzászokás lesz?
Abszolút. Kialakul szokásként.
Viselkedés, függés.
Így van.
Csodás.
És akkor az a nehéz része mondjuk egy terápiának, amikor már szépen fel tudjuk azt térképezni, hogy mik a forrásai, mikből táplálkozik, mik azok a rossz érzések, azonosítjuk őket, kimondhatóvá válnak, de sokszor addigra már olyan erősen megbefészkeli magát ez a szokás egy gyereknek a viselkedés repertoárjában, hogy abból nehéz így így kitalálni, viszont egyébként aztán, amikor így szépen így stabilizálódnak az érzelmek, akkor szépen ki is kopnak ezek a fajta önbántó rituálék.
Ez jó hír. Na, zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Mászécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológussal. Maradjatok ti is!